Kulturpart. Kedves hallgatóink, ilyenkor nyár elején az ember biztosan számíthat rá, hogy lesz egy különleges ünnep a Pesti Vigadóban. Már másfél évtizede ilyen tájban rendezik meg a Magyar Hegedű ünnepét, és itt van a vonalban ennek az egész ünnepség sorozatnak az alapítója, atya, Szecsődi Ferenc hegedű művész. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Na hát ez egy igazi kortárs magyar vonós hangszer ünnep, de természetesen azoknak is szolgálnak mindenféle programokkal és meglepetés, akik nem hangszerkészítők és még nem hegedű művészek. Meséljen egy kicsit, mi lesz a program ezen a 17-18-ai hétvégén?
Szombaton 10 órakor érkeznek a hangszerészek, és hozzák a vadonatúj hegedűiket, brácsáikat, csellóikat. Ezeket ott kiállítjuk, és 10 óra 30-kor van az ünnepélyes megnyitó, ahol Tóth Péternek a Duo Concertante című művét játsszuk, volt tanítványommal, Farkas Erzsébettel.
Igen, bocsánat, Tóth Péter az MMA zeneművészeti tagozatának a vezetője, és tulajdonképpen ők a szervezői is ennek a rendezvénynek.
Igen, hát a Tóth Péter ugye Erkel Bartók Pásztori díjas érdemes művész, és ez hagyomány már, hogy minden egyes megnyitón az ő egyik művész szoktuk előadni. Utána 11 óra 30-kor, ez szintén szombaton, az általam alapított Szegedi Hegedű Együttes fog egy egészen különleges koncertet adni, aminek az a címe, hogy Tánc Zene kötőjellel. Itt táncokat fogunk előadni a baroktól napjainkig. Ebben lesz szarabánd, menüet, keringő, akkor magyar táncok, szláv táncok, és itt is Tóth Péternek egy kólója fog ősbemutatóként felcsendülni. Szombaton 13 óra 30-kor, ismét ez csak egy különlegesség, hogy a díszvendég Olá Vilmos lesz, abból az alkalomból, hogy Lisztdíjas hegedű művészünk ezelőtt 5 évvel kapta meg az egyik legrangosabb nemzetközi zenei elismerést, az Emmy díjat.
Igen, igen.
Ővele lesz egy ilyen zenés csevegi, és beszélgető társa Mágó Károly lesz, és közben pedig fölcsendülnek gyönyörűséges dallamok is. És a szombati napot 16 órakor a Jelen és a Jövő Ifjú Reménységei címmel ifjú versenygyőztes hegedűsöknek a hangversenye lesz. Ez lesz a szombati napon.
Bocsánat, hadd kérdezek bele egy pár szó erejéig ebbe az utolsó Igen. programba, hogy hogy látja most az utánpótlást? Milyen a helyzet? Mennyire népszerű a hegedű, a brácsa és egyáltalán a vonós hangszerek?
Hát az a helyzet, hogy sokan tanulnak zenét, de nagyon kevesen választják ezt a pályát.
Igen, nekem is volt egy ilyen érzésem.
Igen, és hát akik úgy hívtam meg ezeket a fiatal gyerekeket, hogy februárban Érdem volt egy regionális hegedű verseny, és ott annyi aranyos, kedves kis gyereket 10-től 15 éves korig hallgattunk meg, hogy öröm volt hallgatni azt a szívből jövő igazi muzsikálást, és azt mondtam, hogy ezeket a gyerekeket be kell mutatni itt a Vigadóban, mert valószínűleg ezeknek egy életre szóló élmény lesz ebbe a csodálatos épületbe föllépni.
Hát ebben biztos vagyok.
Úgyhogy ő nekik is, tanáraiknak, zongorakísérőiknek is azt hiszem, hogy egy felejtetetlen élmény lesz.
És mindig szokott lenni borkóstoló és gasztronómia. Nem tudom, hogy ez csak vasárnap lesz, vagy már szombaton is?
Nem, ugyanis mindig ez zárja a kétnapos rendezvénysorozatot. Vasárnap 10 órakor már szintén megnyitja a kapuit a Vigadó, onnantól meg lehet nézni megint a hangszereket, amik ki is próbálhatok, meg is vásárolhatok. És 11 óra akkor van a délelőtti matiné koncert, aminek az a címe, hogy Sorsfordító magyarok, 165 éve született Hubay Jenő. Ugye Hubay Jenőről kell tudni azt, hogy ő már világhírű művészként a Brüsszeli Zeneakadémia katedráját hagyta ott azért, hogy hazatérjen szülőhazájába, és az éppen pár évvel azelőtt megalakult Budapesti Zeneakadémiát később világhírűvé tegye. Itt az életét mesélem, hát persze rengeteg műsorszámot adunk elő tőlem, és a zongora kísérőm az én már 17 éve állandó partnerem Benedekfi István zongora művész lesz. Föllépnek egykori tanítványaim, Benedekfi Zoltán, aki a 2021-es zeneiskolai hegedű tanárok országos versenynek győztese, valamint Stadthatós Sebestyén, aki a 2020-as Kingspeak Egyesült Államokbeli Nemzeti Hegedű versenynek a győztese. És amikor véget ér a hangverseny, akkor 12 óra 30-kor lesz a borkóstoló. Már második alkalommal a Verpeléti Varsányi Pincészetet hívtam meg. Tavaly ugye Paganini születésének 240. évfordulójára palackoztunk bort, most pedig Huba Jenő 165. születésnapjára, és aki a borcímkét készítette tavaly is, és most is egy csodálatos Csat Weber Noémi festőművész barátom, és ő egyébként hubai kutató is, és hát azt találta ki, hogy annak idején Hubai és Gárdonyi Géza nagyon jó barátok voltak, sokszor együtt boroztak Egerbe Gárdonyi Gézánál, és Gárdonyi kitalálta, hogy mi lenne, hogyha az egri csillagokat megint zenésítenék. És ez egy terv volt, úgy, de aztán hát közben jött Hubainak a halála, úgyhogy csak terv maradt belőle, de hát ennek az apropója miatt most a Varsányi Pincészet egy 2019-es egri csillag superior borja lesz gyönyörű palackba, és hát gondolom, hogy hát ez is egy felejthetetlen gasztronómiai élményt fog okozni a hallgatóságnak. De ezt rögtön elmondom, hogy csak regisztrációval lehet bejutni ezekre a rendezvényekre a vigadó.hu honlapján.
Ferenc, hagyd kérdezzem meg, ugye hát ez elsősorban tényleg a hegedű készítők, illetve hangszerkészítők ünnepe. Hogy áll most nemzetközi viszonylatban a magyar hangszerkészítés? Mennyire világhírűek a magyar hegedűk? Mennyire vásárolják ezeket nemzetközi művészek, ismert művészek? Nem tudom, hogy ön, hogyha utazik, hogyha koncertet ad más országokban, találkozik-e olyan művésszel, aki magyar hegedűn játszik?
Én 2006 óta Székely Mártonnak a hegedűjén játszom. Már az első hangversenyemen egy nemzet közi kamara az zenekari fesztiválon megrohantak az emberek, hogy milyen nagy olasz hegedűn van, és én erre büszkén mondtam, hogy nem, nekem vadonatúj magyar hangszerem van, és senki nem akarta elhinni, hogy ez egy tök, teljesen új hangszer. És én ismerem az összes magyar hegedűkészítőt, ugyanis 3 évig a Magyar Hangszeri Szövetségnek az elnöke is voltam, és amikor ezelőtt jó 10-10 pár évvel ezelőtt jött az ötletem, hogy őket be kellene mutatni, akkor szerveztem a kiállításokat, és mindig ezeket a hegedűket szólaltattam meg. Volt olyan, amikor 14 hangszert szólaltattam meg a koncerten, mindegyik művet másik hegedűn játszottam. Elmondhatom azt, hogy van hát egy 5-6 olyan hegedűkészítő, akik tényleg világhíresek, és a hegedűik tényleg bármelyik koncertterembe megállják a helyüket. Úgyhogy én mindenkinek azt tudom mondani, hogy nem kell félni az új hangszer, mert ezek már egészen más technológiával készültek, és bátran merem ajánlani bárkinek, hogy nyugodtan próbálják ki, és vegyenek magyar mesterhegedűket.
Na akkor hál' Isten nem csak muzsikusokban, de hangszerkészítőkben is van utánpótlás, és hogy milyenek ezek a hangszerek, az bárki kipróbálhatja, meg hát megcsodálhatja őket 17-én és 18-án a Magyar Hegedű Ünnepén a Pesti Vigadóban. Szecsődi Ferencnek, az egész rendezvény alapítójának, atyának. Nagyon szép. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen én is.
Kulturpart. Hölgyeim és uraim, közeledik a vérgrófnő Kolozsvárról a Margit sziget felé, és aki mindezért felelős, az itt van a vonalban Bagó Bertalan rendező. Szia, Berci!
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
Ha jól emlékszem, olyan 10 évvel ezelőtt mutattátok be a Báthori Erzsébetet a Margit szigeten, vagy talán egy kicsit több, 11 éve, és hát ha jól tudom, akkor azóta is játszottátok Kolozsváron, ugye ez a Kolozsvári Magyar Opera előadása.
Így van. Ez egy közös koprodukció volt a Margit szigeti Szabadtéri Színház és a Kolozsvári Operával 10 évvel ezelőtt, 11 éve, én sem tudom már pontosan, hogy mikor volt, 11 éve, és ezt bemutattuk, ott volt egy olyan verzió, amit ott játszottunk, és ez több éven keresztül nagy sikerrel ment, többször felújították, és most úgy adta az élet, hogy 11 év után visszakerül megint a Margit szigetre, és úgy néz ki, hogy a felújító próbákra most a Novák Péter, ő a koreográfus, és lemegyünk majd június elején, mert június 10-e lesz a Margit szigeten, és újra felújítjuk.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy a koreográfiákat akkor újra átnézitek a Péterrel. Mi az, ami még változott? Nyilván a szereposztásban vannak változások, de hogyha jól emlékszem, meséltetek valamit arról, hogy zeneileg is vannak ilyen nüanszok, amiken kicsit csiszoltatok.
Igen, az mindenképpen történt egy kisebb csiszolás, meg minden, de aztán képp csak a javára szolgált a történetnek. A szereposztásban meg a főszereplőt a Benedekszik Kató fogja játszani, a Margit szigeten. Kolozsváron is megvolt, több szereposztásba ment, és a Szemenyi János lesz, aki tulajdonképpen a régiből maradt, és persze a kolozsvári színészek, akik énekesek, tehát opera énekesek. Tehát tulajdonképpen igazából ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy egy opera musical. Tehát ami inkább hát nem mondanám, hogy opera, de nem is mondanám, hogy musical, hanem ennek a kettő határmezsén mozog, egy nagyon izgalmas, szerintem egy újfajta stílus született, amikor ezt megcsináltuk annak idején. Kiszolgattunk rá természetesen.
És tartalmilag is újfajta, vagy nem is tudom, hogy vannak-e ehhez hasonló művek a világirodalomban, mert ugye itt arról van szó, hogy van egy abszolút negatív figura, legalábbis Báthory Erzsébet az körülbelül egyenértékű, akár a nemzetközi viszonylatban is a Drakulával, tehát valaki egy ugye vérgrófnő, ahogy mondtam is a bevezetőben, hajadon lányok vérében fürdik, és vámpír, és egyéb borzalmak, és tulajdonképpen a szerzők azok utána mentek a történelmi tényeknek, és kiderült, hogy tulajdonképpen itt egy koncepciós perről van szó, ami aztán sikeresen beépült a köztudatba.
Pontosan így van, tehát gyakorlatilag annak idején egy koncepciós perről, a birtoki, tehát arról volt szó igazából, hogy a birtokaira éhesek lettek a másik főurak, és igazából abban a korban, amikor ez játszódik, akkor nem nagyon kedvelték, hogy egy nő ennyire erős, ennyire ő tudja a birtokait, meg az egész magát, önmagát tudja adminisztrálni, és ezt nem nagyon kedvelték éppen. Mm-hmm. Ezért ráaggattak mindenféle olyan szörnyűségét, aminek a 70-90%-a nem volt igaz. Kemény nő volt, nem kérdés. De nem az volt, hogy nem fürdött szűzlányok vérébe, meg ilyenek, hogy a szépségét azért úgy tudta megőrizni, hogy ő szűzlányok vérében fürdött, és ezért próbálta megőrizni a szépségét. Nem, egy nagyon szép nő volt, erős karakány, erős nő volt, és amikor ezt megcsináltuk, ezt a darabot, akkor volt egy ilyen gondolatunk is, hogy újraértelmeznénk, hogy más megvilágításban is megmutatnánk ezt a Báthory Erzsébet féle figurát, és azt hiszem, hogy azt gondolom, hogy valami olyasmit is, azt a rétegét, vagy azt az oldalát is meg tudtuk mutatni, hogy ez többféleképpen is lehet gondolkodni valamiről, és a közhiedelmek ellenére nem biztos, hogy a dolgok úgy történtek, amiket ráragadtak az emberekre. Tehát Báthory Erzsébet tulajdonképpen én is utána olvastam meg, akkor nagyon mélyen beleástuk magunkat ebben a történetben. Kiderült, hogy itt tulajdonképpen egy nagyon erőteljes koncepciós per volt ellene.
Elképesztő. Ugye a férje után, a Nádasdi után maradtak birtokok, és ha jól emlékszem, akkor az unokatestvére, talán a Turzó, próbálta.
Igen, ő próbálta, és tulajdonképpen a Kamarillával együtt, közösen, tehát ez egy ilyen nagyon érdekes kor volt, mert a Báthory volt a híres nagy törökverő, tehát egy nagy birtokos volt, és egy nagyon, nagyon erőteljes hős volt gyakorlatilag a korában, a törökverő Báthory, és ők nagyon jóban voltak, nagyon szerették egymást, és amikor meghalt, akkor kezdtek el ezek a hiedelmek szájra kelni, és hát tulajdonképpen aki szerepel a darabban is, a Turzó Nádor, akinek nagyon fájt a foga, maradjunk annyiban a birtokaira. Nálunk van egy ilyen szál is, ami természetesen azt mondanám, hogy egy kicsit olyan romantikussá tegye, hogy egy reménytelenül szerelmes volt Báthory Erzsébet, a Turzó Nádor, és már akkor, amikor nem őt választotta, hanem a Báthoryt, akkor igazából már egy sértett állapotban volt. De ez már egy kicsit ráragadt, hogy legyen egy szerelmi szál is, ami gyakorlatilag még jobban megokolja azt, hogy miért is akar az ember ennyire túl a pénzen, túl egy személyes értettség is vezérelte. De mindenképpen a történelmi tényekben, amikor utána néztünk, Igazából ez tényleg egy koncepciós per volt.
Emlékeim szerint ez egy nagyon monumentális produkció volt, azt hiszem, hogy közel 100 szereplő mozgott ott a Margit-szigeten.
Az a kolozsvári balett is benne volt ebben a történetben.
Tényleg.
Végülis a szereplők dandárját, nagy számát, azt a kolozsváriak adták, és néhány főszereplő volt itt, akiket Magyarországról hívtunk, de ott is megvolt a megfelelőjetek, és a zenekar, itt a zenekar, a kolozsvári opera zenekara volt, ami kiegészült meg egy kisebb zenekarral is, tehát közel 100 fős zenekar volt, aki ezt eljátszotta, és fantasztikus érdektudást tart, tehát döbbenetes, hogy CD szinten énekelt a kórus, a kolozsvári opera kórusa is énekelt benne, és olyan minőségben, olyan tökéletes több szólamoságban énekeltek, ami ritka, hát nem véletlen, egy nagyon erőteljes zenei háttérrel bíró társasága. Kolozsvári Opera, egy nagyon komoly, nagyon nagy művészekkel dolgozhattam együtt.
És akkor ugyanerre lehet számítani most, ha jól értem.
Reményem szerint igen. Igen, én azt gondolom, hogy igen, és akik eljönnek és megnézik, azok, ha nem látták 10 évvel ezelőtt, akkor azért nézzék meg, akik meg látták, hogy nézzék meg újra, mert tulajdonképpen nagyon-nagyon kuriózum számba, nem csak a témája miatt, hanem a zenei világában is egy ilyen kuriózum számba mehet ez az előadás, azt gondolom, hogy egy nagyon furcsa mezzét járunk ezzel, és amit eddig játszottuk meg, játszottak Kolozsán, mindenhol nagyon nagy sikerrel fogadtak, és igen, erőteljes. Tehát nagyon erős látványvilága van, Péter nagyon jó koreográfiát csinált, és azt gondolom, hogy a világa is egy ilyen nagyon szuggesztívre sikeredett. Most nem akarok ilyen nagy képüket mondani, de mindenképpen azt mondom.
De mondjál nyugodtan. Azt akartam kérdezni, hogy rendezőként az egy speciális kihívás lehet, hogy először van valami nagyban a Margit-szigeten, akkor valahogy ezt össze kell csomagolni annyira, hogy beférjen ugye egy kőszínházba.
Képzeld el, ekkora színpad. Nem kellett. Tehát igazából a kolozsvári opera nagy színpad nem sokkal kisebb, mint a Margit-szigeti. Tehát nem, igazából nem volt kompromisszum, tehát amikor ezt Kolozsváron próbáltuk, 2 hónapot kint voltam Kolozsvárot, és ott dolgoztunk, és ilyen minimális kiegészítők voltak itt a Margit-szigeten, de alapjában nem kellett átdolgoznom, vagy kisebb, vagy szűkítenem mondjuk Kolozsvára, vagy fordítva, vagy felnagyítani a Margit-szigeten. Tehát azt hiszem, ez egy kompatibilisre sikeredett az előadás.
Hát én nagyon szépen köszönöm az ajánlást, és azt, hogy engedted, hogy bekukkancsunk egy kicsit a kulisszák mögé. Akkor még egyszer Margit-szigeti szabadtéri színpad, június 10-én és este 8 órakor kezdődik Szomor Pejcsik Miklós Bátori, illetve Bátori Erzsébet a Kolozsvári Magyar Opera előadásában. Bagó Bertalan rendezőnek nagyon szépen köszönöm,
hogy elmondta
ezeket. Köszönöm szépen, szervusz! Kulturpart.